www.szentkoronaradio.com. A tiszta magyar hang.
Nagyon sok szeretettel köszöntjük a Szent Korona Rádió minden kedves hallgatóját. Ez itt a Harakutyán című hadtörténeti beszélgetés műsorunk soron következő 84. adása. Vendégem Bakacs János, aki a Donkanyarhoz kapcsolódó témakörben tisztelte meg a stúdiót, méghozzá azért, mert te kilátogattál erre a helyszínre. Arról fogunk még majd részletesen beszélni, hogy ez a mai világban hogy lehetséges, vagy hogy lehet ezt megoldani. De először kérlek, mutatkozz be a hallgatóknak.
Igen, én is szeretettel köszöntöm akkor a Szent Korona Rádió hallgatóit. Bakacs János vagyok, én informatika oktatással foglalkozom. Ugye első hallásra, hogy eléggé távol van ezektől a történelmi témákról, tehát szó sincs arról, hogy én nem tudom, milyen szaktekintély lennék. Engem egyszerűen csak érdekel a történelem, mint én szerintem nagyon sokunkat, másunkat is. Másrésztről pedig a másik hobbim az utazás, éppen ezért igyekszem a szabadidőmet ezzel tölteni, hogy minél több ilyen történelmileg érdekes helyre ellátogatok, és hát nyilvánvalóan a Donkanyar, az pedig ugye egy olyan történelmi hely, ahol ráadásul ugye saját családi vonatkozás miatt is ugye érdekes volt ez nekünk.
Értem. Akkor el is kezdhetnénk ott az elején, hogy mikor kezdtél el így utazgatni? Mikor vált ez lehetővé, mert az utazás régen és most sem egyszerű, és hát természetesen nem volt olcsó. Azért kérdezem, mert mondjuk a rendszerváltozás előtt nagyon nem lehetett utazgatni össze-vissza, mint ahogy már lehet mondjuk ma Nyugat-Európa felé, illetve most, ha Oroszországról beszélünk, akkor Oroszország felé sem egyszerű manapság kijutni. Ez nálad hogy kezdődött, mondjuk gyerekkori, meg egyéb dologból, vagy munkahelyi járulékos tevékenységű lett volt ez az utazás, ez hogy alakult ki nálad?
Én azért elég szerencsés vagyok, mert nekem a rendszerváltás előtt nem túl sokat kellett ugye élnem. Hát én ugye csak 84-es születésű vagyok. Igazából, amikor én már ugye megérettem meg, ugye egyéb lehetőség is adottak voltak, tulajdonképpen ilyen adminisztratív problémák már nem voltak.
Értem.
Szó nem volt vasfüggönyről, meg ugye egyéb ilyen dolgokról, már legalábbis ugye, ami a Nyugat-Európába irányuló utazásokat illeti. Bennem egyébként ez már gyerekkorom óta ott volt, hogy én menni akarok, én mindig a történelmi, meg földrajzi térképeket bújtam, és azt hiszem, hogy hú, milyen gyönyörű, érdekes helyek vannak, és ugye mi minden történt itt velünk, meg ugye a családunkkal, meg ugye itt a gyakorlatilag 18 éves koromtól, ahogy igazából megnyílt az a lehetőség, hogy én ugye szabadon mehettem, ugye felnőttként én egyből el is indultam.
Hol jártál legelőször külföldön? Ezt azért kérdezem, mert én nagyon sokáig egyáltalán sehol nem jártam, meg a 90-es években divat volt ezek a nagyon távoli szigetek, meg az ilyen nyaralási célpontok, például Görögország, ahol már magyarul is tudnak. Ezek a divatos nyaralási helyek, turisztikai látványosságok, célpontok itt Európában, illetve szűkebb hazánkban.
Ugye az a helyzet, hogy én utazni gyakorlatilag mindig egyedül utazom. Családdal mi soha nem mentünk, sajnos gyerekkoromban nem volt erre lehetőség, hogy elmenjünk utazgatni. Baráti társaságom sem volt olyan, hogy utazgathassuk, tehát én mindig egyedül mentem, és ami engem első körben nagyon érdekelt, az a határon túli magyar területek. Annyit olvasott ezekről a dolgokról az ember, hogy ugye, mi is történt, meg ugye lehetett is beszélni róla, is lehetett itt beszélni róla. Nekem ez volt az egyik elsődleges érdeklődési köröm, hogy megnézem, hogy mik vannak ott, mi az, amit annak idején elvesztettük. Tehát az első utam, az például egyből a Csallóközbe vezetett.
Mondjuk az nincs is olyan messze, ha úgy veszünk.
Nem, egyébként, ha belegondolsz, azért ez egy logikus választás, tehát amikor az ember ráadásul teljesen egyedül ugye megy utazni, tehát nyilvánvalóan valami olyan célpontot keres, ami viszonylag közel van. Idegen nyelvet se kellett ugye beszélni, mert ugye a magyar területekről
van. Igen, mert hazament az ember valahol.
Igen, igen, én is így éreztem egy kicsit, úgyhogy az első utam az a Csallóközbe vezetett.
Azon belül merre? Melyik részre?
Hát ugye Révkomáromba mentem el, Dunaszélre.
Hát az tényleg nincs messze, amúgy úgy veszük.
Hát valahogy el kellett indulni, tehát ugye nem kezdhetem egyből a Tátránál.
Ez így van, így van.
Később persze jártam arra is, de először nyilván ezek a könnyen megközelíthető helyek voltak érdekesek.
És az utazásai célpontjai bakancsos turista utak voltak, vagy helyi nevezetességek, vagy esetleg voltak ismerősök, barátok, akikhez ellátogattál levelezés után? Mert megmondom őszintén, egy kicsit nehéz azt most elképzelni, hogy valaki gondol egyet, fölkerekedik, és akkor irány mondjuk Rigába például.
Aha. Hát Rigába nem is, hanem ugye mindig az ember ugye azt nézi, hogy valami számára érdekes helyre menjen.
Mondjuk ez egy vad példát akartam mondani, azért jött ez a számra.
Igen, igen, de hogyha belegondolunk, ugye az én példáim azok viszont egyáltalán nem vadak, tehát ugye én mindig céltudatosan mentem, mert ugye valamit ugye meg akartam nézni. Tehát igazából erről volt csak szó, hogy meg akarom nézni, hogy mi van ezeken a csallóközi területeken, és ilyenkor ez úgy szokott történni, hogy én amikor ugye készülök a túlára, ugye akkor előveszem ugye a térképet, sőt, hát pedig akkor beszerzek olyan térképet, ami ugye direkt erre való. Hát persze az internetről is lehet letölteni. Tehát azért az nem egészen
minőség. Igen, meg
a minőség.
GPS, meg egyéb technikai eszközök ma már nagyon könnyen eligazítják az ember. Bár én saját magamról tudom, hogy még én volt, amikor ezekkel is eltévedtem.
Hát én magam nem is használok ezeket. Én jobban bízom ezekben a térképekben, amin van térkép, irány, valahogy ezekben. Meg az előzetes fölkészülés, szóval az, ami nagyon sokat segít ilyenkor az embernek. És akkor szépen utána nézte, hogy melyik városban mi az, amit érdekes lehet megnézni.
Akkor, ha jól értettem, neked az volt elsősorban a célod, hogy mondjuk egy hegyet megmásszál, vagy mondjuk bekajakozd a sziget közt, hanem konkrét helyekre mentél el, és ott fotókat készítettél.
Így van, én rengeteg fényképet készítettem ezekről az utazásokról, úgyhogy mindent részletesen ledokumentáltam, úgyhogy ezekről a régi utakról is csak minden ilyen dolog megvan. Mindig elteszek minden térképet, minden kis vonatjegyet, tehát mindig be lehet azonosítani, hogy mikor ugye hol jártam.
Értem. Az utazást az hogy oldod meg? Ezt csak azért kérem, mert én is külföldre járok dolgozni, elég sokat utazom, igen. És elég drága mulatság, főleg ha egyedül megy az ember.
Én mindig tömegközlekedéssel megyek.
Még úgy is
tehát
drága.
A tömegközlekedéssel is drága, viszont ugye főleg az első túráim idején ugye én diák voltam.
Igen. A diák kedvezmény az csak a trianoni határokon belül volt. 67,5%, aki még emlékszik rá.
Na most utána kell nézni a dolgoknak, mert például a MÁV-nál volt ilyen kedvezmény, most is van valami hasonló, hogy Interrail jegy. Meg mindig vannak ilyen menettérti kedvezmények. Mindig utána kell nézni, gyakorlatilag minden szomszédos ország, meg távolabbi országokban is van. Tehát sokkal olcsóbb az utazás, mint ahogy azt gondolná az ember. Elsőre, hogyha tényleg az ember, mit tudom én, Biatorbágy viszonylatban gondolkozik, ugye akkor, ha leszámolom kilométer, akkor elég drágának tűnik. De amikor nemzetközi utazásról van szó, akkor nagyon sokszor olcsó meg lehet úszni, még akkor is, hogyha az ember nem diák kedvezménnyel, vagy nyugdíjas kedvezménnyel megy. Úgyhogy mindig tömegközlekedéssel mentem, és akkor mindig megkerestem, hogy az adott célpont felé, akkor hogy lenne a legideálisabb utazni.
A tömegközlekedés mellett a szállást azt hogy tudtad megoldani?
Na most én úgy is hívtam ezeket a régi, ma már nem így csinálom egyébként, de ezeket a régi túrákat én úgy is hívtam, hogy csöves túra.
Igen, tehát, ez érdekes.
Igen, ez így működött gyakorlatilag, hogy pályaudvarokon.
Van, aki még ma is így csinálja amúgy.
Igen, hát én is, ha még most fiatalabb lennék, akkor én is úgy csinálnám, de ma már én sem csinálom, hogy a pályaudvarokon alszok meg a padon, meg ahol sikerül, de annak idején ez így működött. Hmm. Meg mindig próbáltam éjszaka utazni, éjszaka vagy hajnalban is, akkor ugye az ember, főleg, hogyha nagyobb távolságra megy. Mert például, amikor Erdélyben jártam, ugye az ember mire mondjuk Marosvásárhelyről eljut ugye Kolozsvárra, vagy ugye Nagyvárad felé, ugye
az 3 óra vagy 4.
Egy, hát közben azért úgy fiatal ember az kialussza magát, úgyhogy utána már tudjon tovább menni. Tehát mindig így próbáltam megoldani, tehát egy gyakorlatilag minimális költségvetésű túrákat tudtam csinálni, és így jártam be gyakorlatilag így a régi határon belüli területeket. Így jutottam el Erdélybe is például, Székelyföldig, aztán Délvidéken is jártam ugyanígy, egészen Újvidékig, és Kárpátalján is, ami szintén megint családi vonatkozásból ugye érdekes, mert a családom egy része az a Kárpátaljáról származik eredetileg.
Igen, ugye melyik őket, részről konkrétan?
Hát ők Técső környékéről, egy Ugja nevű faluból származnak például, tehát ez a Bakacs család, ugye ők,
igen,
ugye onnan valók.
De ugye a Bakács Tiborhoz semmi közöd nincs.
Ez egy nagyon érdekes dolog, én szeretném kikutatni, hogy van-e, mert én úgy gondolom, hogy van, mert ugye ez a Bakacs, ez egy elég furcsa név, hogyha belegondolsz, ez nem jelent semmit. Ez azért van, mert ez egy elég ősi név, egyébként érdemes utána nézni az interneten, tehát még ilyen címert, meg ilyesmiket is talál az ember. Ezek a Bakacsok elég sok felé szétszóródtak, és hát sokfélék voltak ezek a Bakacsok, tehát ez egyáltalán nem kizárt, úgyhogy nekem ez lesz az egyik legfontosabb ilyen személyes küldetésem, hogyha lehetőségem nyílik rá, akkor kikutassam, hogy van-e kapcsolat azokhoz a Bakacsokhoz, akikkel kapcsolatban az ember talál információt az interneten, meg ugye a mostani családom között.
Értem. Akkor azt említetted, hogy bejártad a szűkebb Magyarországot és tágabb Magyarországot is. Mikor kezdtél el nagyobb távlatokba gondolkodni? Volt az első nagyobb úti célod, ahova kijutottál?
Hát én olyan 6 éves koromban kezdtem el nagyobb távlatokba gondolkozni. De akkor, én akkor bennem ez tényleg már gyerekkoromban ott volt, hogy én engem vonzottak a nagyobb távolságok is, és egyébként nem is sokkal ezután. Tehát ez volt az első ilyen hullám, hogy így a tágabb határokon belül földerítsem a dolgokat. Utána egyébként a másik célpontom az Németország volt.
Igen?
Németországban csináltam.
Mondjuk az elég nagy ország azon belül.
Ott is ugyanez volt a taktikám, tehát gyakorlatilag tömegközlekedéssel mentem, vonattal konkrétan, és gyakorlatilag a nagyobb városokat néztem meg. Tehát megnéztem Münchent, Berlint, Hamburgot, illetve Kölnt. Tehát ezt a 4 nagyvárost tudtam így megnézni az adott idő alatt.
És így ismerősök kerekedtek ilyen utak alkalmával, akikkel mondjuk levelezel, e-mailezel, skypozol, MSN-ezel?
Nem, hát én nekem annak idején főleg ez volt a kihívás, hogy ezt én megcsinálom. Ugye fiatalon az ember, ugye, hogy meg akarja mutatni, tehát én nekem direkt az volt utána már az érdekes, amikor látszott, hogy senki nem akar így velem jönni ilyen hajmeresztő utakra.
Azt értem, de mondjuk, ha egy ilyen utad alkalmával gondolom, csak hozzászóltál valakihez, amikor
persze. Kérdél. Igen, mert mindig mondják, hogy milyen szörnyű lehetett egyedül utazni, én sose voltam egyedül, tehát mindig.
Mindig csapódott valaki.
Persze, mindig ugye egy utazáskor ugye utaztam valakivel, tehát mindig beszélgettem közben ott a helyiekkel, más turistákkal is, nekik mik a tapasztalat.
A nyelv az okozott problémát ilyen szempontból?
Nem, mert én elég jól beszéltem németül, meg tanultam angolul is, meg egy kicsit oroszul is tanultam. Ugye ezért nem volt később ugye probléma, meg amikor Kárpátalján voltam, akkor sem volt ugye gond a nyelvvel, meg akármilyen más szláv területen. Az ember beszél valamennyire oroszul, akkor tulajdonképpen akármilyen ilyen területen meg tudja értetni magát, úgyhogy nyelvi problémám szerencsére se volt.
Értem. Akkor át is evezhetnénk arra, hogy említetted, hogy a történelem is érdekel. Mely korszakok azok, amik érdekelnek, és amik alapján kimondottan úti célokat is választottál?
Engem gyakorlatilag mindegyik korszak érdekel, mert ezért
látogattam valamelyik meg. Kicsit jobban.
Ugye azt akartam mondani, hogy például én eljutottam mondjuk ilyen helyekre, például mint Stonehenge, ugye, tehát mi tényleg a kőkorra vonatkozik, ugye. Engem nagyon érdekelt például Róma, tehát az ókori Róma az is ugye nagyon érdekelt, de elsősorban, ami meg ugye az jóval közelebb is van az emberhez, meg hallhat ugye nagyszülőktől is, például ugye a második világháborúnak az időszaka.
Erre akartam rákérdezni egészen konkrétan.
Kifejezetten a második világháború, ugye édesapámtól is örököltem talán ezt az érdeklődést, ő is nagyon foglalkozott ezzel, meg hát másról se hallott ugye az ember tényleg ezekről a családi vonatkozású dolgokról főleg, úgyhogy ezért is kezdett el engem is érdekelni, hogy hogy is történtek ezek a dolgok akkoriban.
Milyen híres csaták helyszínét vagy hozzákötődő településeket választottál célpontul, ha már itt tartunk? Említetted Németországot, és azon belül egy-egy várost. Ott volt valami múzeum, vagy ilyesmi, ami meglátogattál, illetve kimondottan azért mentél ki? Ezt azért kérdezem, mert én nekem is volt olyan, bár én ezt úgy hallottam meg, hogy én szerveztem ilyen fesztiválutakat, és a fesztiválutak alkalmával, mikor ilyen kieső idő volt, délelőtti órák, akkor ott a környéken 50 kilométeres körzetben, amit volt, én azt megnéztem. És így jutottam el például a Münsteri Páncélos Múzeumban, immár kétszer, illetve egyetlen egyszer sikerült megnéznem Kielbe, a Laboéban azt a hetes osztályú tengeralattjárót, U-bótot, ami az egyetlen, ami megmaradt egyben a háborúból. Így próbáltam eljutni a Bovingtoni Harckocsi Múzeumba is, azonban ez az akkori fölállítási helyemtől mindegy 250 kilométerre volt, de még mindig közelebb volt, mint mondjuk most, mert most 2250 kilométerre.
Hát én.
Szóval én is nagyon szerettem így jönni-menni, meg hát kíváncsi az ember, csak én ezt mindig úgy hallottam meg, hogy a munkahely és vagy más utakkal együtt látogattam meg ezeket a helyeket. De akkor, ha jól értettem, te egyenest mentél ezekre a helyekre. Mondom, rengeteg szabad időd van akkor ezzel foglalkozni, vagy így egész évre betervezed, hogy melyik hónapban, vagy melyik időszakban, mikor, hová mész?
Hát nem, hogy egy évre tervezek, hanem általában több évre előre körülbelül megvan nekem a tervem, hogy mondom, mikor körülbelül mi az, amit ugye szeretnék meglátogatni, és hát általában egy-egy helyre elég kevés időm van. Tehát szó sincs arról, hogy nekem nagyon sok szabad időm lenne ezzel foglalkozni sajnos. Tehát általában ugye egy-egy városra ilyen egy-két nap jut. Nagyobb kieső túrákra sajnos nincsen ilyenkor lehetőség. Hát amit például ugye Berlinben megnéztem, a Nemzeti Múzeumot néztem meg, ugye ilyen könnyen megközelíthető helyek, mint például bár nem második világháború, az ugye nyilván utána volt érdekes, például ugye a Checkpoint Charlie. Ugye ilyen helyeket.
Hát az érdekes egyébként,
meg.
A berlini falnak
berlini
a maradéka.
Fal, igen.
Mondjuk azt én is meg akarom nézni. Párszor keresztül jöttem már Berlinen, még nem jutott idő. Ez ilyesmi. Ott van még egy repülőgép múzeum is, amit az egyik legnagyobb Európában, amit érdemes megnézni. Minden valami ilyen hardware őrülteknek. Messerschmitt 262-es fecskétől, meg BS-109-es, meg minden, ami régi repülő és hát ilyen technika történeti dolog. Meg én is szerencsém volt most idén, mert ahol dolgoztam Angliában, onnan gyakorlatilag 7 kilométerre volt a Tangmere-i repülőgépbázis, ami már nem működik, de viszont egy óriási nagy múzeum van, ahol az angliai csata emlékére mindenféle csuda jó dolgot lehet látni, és egy egész napot el lehet ott kódorogni, anélkül, hogy észrevenni az ember, hogy egy perc is eltelt. És ahhoz képest nem is drága. Úgyhogy mindenféleképpen én is mindenkinek tudom ajánlani, aki esetleg külföldön jár, és érdeklődik a téma iránt. Bár valószínűleg érdeklődik, mert ha ezt a műsort hallgatja, akkor ez így van. Most elmegyünk egy kis zeneszünetre, és nem sokára folytatjuk.
Máshogyan roppan a csont, a béke, másfajta csatatér, másféle front, másféle donkanyar, ahol eleven célpont ma minden magyar. Háború van, ha az áldozat arccal a sárban máshogy zuhan. Másféle donkanyar, ahol eleven célpont ma minden magyar. Iskola, kórház, Isten háza, nem épül itt csak pláza. Pénz lett, fegyver és csodára várva. Másféle fronton máshogy az zuhan az áldozat arccal a sárba. Bankárok, brókerek, semmik vagytok, semmik lesztek. Bankárok, brókerek, semmik vagytok, semmik lesztek. Háborúan csak máshogyan, nem robb a foszforbomba, nem robb a lángra, eleve nem rablátsz a fűzbe a szolga. A gázai övezet messze van innen, de néha közel van mégis. Palesztin vagyok a célkeresztben, a saját hazámban én is. Másféle domkanyar, ahol elevem célpontban minden magyar. Iskola, kórház, istenháza, nem épül itt csak pláza. Pénz lett a fegyver és csodára várva. Másféle fronton máshogyan zuhan az áldozat arccal a sárba. Bankárok, brókerek, semmik vagytok, semmik lesztek. Bankárok, brókerek, semmik vagytok, semmik lesztek.
Vissza is tértünk, és folytatjuk akkor ezzel az oroszországi kalanddal. Milyen úti célok voltak kijelölve ezen a látogatáson?
Ugye a dolog nála meg elég érdekesen kezdődött, mert ugye az ebben az esetben nem volt teljesen ugye igaz, hogy én abszolút ugye ismeretlenül érkeztem így Oroszországba, mert nekem él egy unokatestvérem Moszkvában, egyik barátom is éppen akkor ott tartózkodott Moszkvában, tehát ott kapásul minimum két embert ismertem, és ráadásul ott Donkanyartól nem messze Belgorod nevű városban, ott pedig élt egy nagynéném, szintén egy másik unoka testvéremmel együtt.
Ők magyarok?
Nem, sajnos ők már nem magyarok, mert sajnos nem csak ez egy történelmi tragédia kötődik így a családukhoz, hanem ugye egy korábbi is, ugye Trianon, és ugye említettem, hogy ő Kárpátaljáról származik a családom, és ugye egy része hát az ott maradt Kárpátalján.
Ez viszont, mondjuk érthető.
Igen. Sajnos nekik után nem volt már lehetőség onnan elmenni, mert sajnos ott nagyon nehezek az életkörülmények Kárpátalján. Még jóval nehezebbek, mint
még
ugye nálunk. Igen, még hozzánk
itt.
Mindig azt hiszük, hogy nálunk a legrosszabb, pedig hát van, ahol még ettől is bizony jóval rosszabb, és nekik ugye menni kellett, de nem tudtak erre felé jönni. Ugye akkor ott volt egy másik vasfüggöny, ugye a Szovjetunió, illetve közöttünk. Akkor nekik nem volt mese, akkor el kellett menni Oroszország belseje felé. És akkor volt, aki Kijev környékén kötött ki, volt, aki a Fekete-tenger környékén, volt, aki Jeges-tenger környékén, volt, aki Moszkvában, tehát teljesen szétszóródtak ki, ahol tudott boldogulni. Úgyhogy...
Így van. A műsorban volt már egy vendégünk, Ziherman István, aki szintén kárpátaljai származású, és ők meg Toliáti városába kerültek, és ő ott is nőtt föl, gyerekként is, katonai szolgálatát is ott töltötte, sőt, amikor elkezdett hadtörténelemmel foglalkozni, ő oroszul kezdett el írni. Aztán a szülei visszahonosították magukat 90-es évek elején, és így jöttek haza Budapestre.
Igen, sajnos ők viszont már ilyen identitás váltáson is átmentek itt a hosszú-hosszú évtizedek alatt. Nem fognak valószínűleg visszavonosodni, de hát ebbe azt hiszem,
egyébként
hogy már
beletődik. Megtehetik. Szerencsére már van lehetőség rá, hogyha valakinek valamelyik nagyszüleje, felmenője magyar volt, és ezt papírokkal Igen. is tudja igazolni, akkor ma már minden további nélkül minimális hát, magyar nyelvtudással lehet valaki magyar állampolgár. Én erről nem is akarok most többet beszélni, mert lehetne politikai színezetet is adni ennek a témának. Akkor ezek a rokonok téged ott effektíve vártak Moszkvában, ha jól értettem.
Igen, így van, tehát ki is jöttek elém a repülőtérre, tehát ugye ennyivel könnyebb is volt ugye bejutnom nekem utána Moszkva belvárosába, és szerencsém is volt, akkor ott is tudtam éjszakázni önálluk.
És milyen látványosságokat néztél meg Moszkvában?
Na most az volt az érdekesség, ez nyilván nem véletlen volt, tehát én azért igyekeztem akkor menni, amikor valami történik éppen Moszkvában. Számukra egy kicsit kellemetlen ugye a dolog ugye magyar szemmel, mert ugye éppen akkor ünnepelték ugye a győzelem napját.
Május 7-e? Vagy 9-e?
Hát már nem egy nap volt, hanem ugye ott több napos igen, ünnepség igen. volt. Igen, de hát végül is ugye 9-e, de hát előzőleg is ugye. Én akkor érkeztem, azt hiszem 6-án vagy 7-én. Pont emiatt mentem akkor, hogy akkor ugye elég nagy mozgás lesz a városban. Moszkvában én gyakorlatilag a klasszikus belvárost néztem meg, ez a Vöröstér környékét, mindenféle templomokat. Föl se tudnám sorolni ott, ugye.
Szóval igen, elég sok van.
Ott annyi templom van ott a környéken. Hát én is ugye megnéztem ezeket a dolgokat, Lenin, mauzóleum.
Meg van még az öreg?
Bemenni sajnos nem tudtam, mert ugye éppen akkor le volt zárva ugye ez a győzelemnapi rendezvények miatt, és ugye ott volt ugye a központi ünnepség, de nagyon sokat nem is tudtam volna itt időzni. Ugye harckocsik vonulnak föl, meg mindenféle tűzi játék, szóval egyéb ilyen ünnepségek vannak. Hát bár ugye a fölvonulás sajnos nem sikerült pont látnom, mert akkor éppen ugye én már a Donkanyarban voltam, és akkor ugye jöttem éppen visszafelé, és hát pont lemaradtam volna, de utána volt alkalmam elmenni, volt ott is egy ilyen hadtörténeti múzeum, ilyen mindenféle páncélos, ilyen harckocsikat, fegyvereket állítottak ott ki.
Ez csak nem Kubinka volt véletlen.
Kubinka?
Ezek szerint nem.
Azt hiszem, hogy nem. De ez is egy parkban van, de ez ott van Moszkva közepén. Tehát, tehát harckocsik voltak, ilyen repülők, helikopterfélék, tehát ilyen fegyverek, ágyuk, ilyen dolgok voltak ott. Úgyhogy ez volt a kettő, amit megnéztem, de mondom nekem, ez volt a fő attrakció, arra ugye találkozni ott a családtagokkal, illetve utána menni a Donkanyarba minél előbb.
Kubinka az Moszkvától 30 kilométerre van.
Aha.
Egy ilyen külső területen, ahol a Vörös Hadseregnek a kísérleti telepe volt, ahol az ilyen újabb járgányokat, meg a zsákmányolt járgányokat ilyen tereppróbának, meg tesztelésnek vetették alá. És az most már egy óriási nagy múzeumként is működik, ahol olyan dolgok vannak, amiből a világon 1-2-3-4-5 darabnál több nagyon nincs. Példának okáért ott van a Maus nevű szupernehéz német páncélos, kettő készült belőle, az egyik az Kubinkában van. Vagy a három vadász tigrisből az egyik Kubinkában, a másik Aberdeenben az Egyesült Államokban, a harmadik pedig Bovingtonban, Angliában. Oda mindenképpen el akarok én is menni, és a műsor egyik apropója pont az, hogy majd megkérdezném tőled, hogy egyáltalán hogy lehet Oroszországba kijutni, milyen feltételek, költségek, meg egyéb dolgok terhelik az embert, biztosítás, stb., hogy ide kijuthasson. Elvégre nem egy Európai Uniós országról beszélünk, ahova most már mindenféle probléma nélkül ki lehet menni.
Valóban nem. Nem volt egy egyszerű. Adminisztratív szempontból tényleg ez volt a legbonyolultabb utam, mert ugye még Ukrajnába is igazából az ember, hát útlevél kell, de azért vízumot nem kell kiváltani.
Így van, útlevél kell, de arra elég, hogy tankoljunk egyet, és hazajöjjünk.
Hát már csak ebből a szempontból is. Ukrajnába is elég könnyen utazik ma már az ember, de Oroszországban valóban ez nem könnyű, úgyhogy nekem ott több hétig tartott, amíg egyáltalán tényleg összeszedtem az információt, meg tényleg minden papírt egyáltalán sínre tudtam tenni, meg még ugye több hetes várakozás volt, mire ugye minden papír megérkezett.
Milyen papírokra van szükség?
Ugye az volt a szerencsém, hogy útlevelem az már volt. Az tehát az ki, érthető, volt, ki volt váltva. Igen, mert bár én általában az Unió területén utaztam, de igen, tehát időnként kellett máshova is mennem, tehát útlevelem az volt, de vízumra szükség volt. És tulajdonképpen ugye, hogyha az ember ezt tűzi ki célul, hogy ugye kapjon vízumot, akkor igazából a többi egyéb papír az igazából már úgyis előfeltétel lesz. Tehát pedig ugye ebből kell kiindulni az embernek, hogy valahogy hozzájusson a vízumhoz, mert az vízumot azt nem adják csak úgy. Nem elég, hogy leteszem a pénzt, és akkor ugye már is kinyomtatják a papírt, hanem ugye meg kell felelni ott különböző követelményeknek. Tehát nyilván ugye egyrésztről ugye az útlevélnek adottnak kell lenni, másrésztről az embernek igazolnia kell, hogy fog majd oda menni. Tehát ugye előre le kellett az embernek foglalni a repülőjegyet, vagy akárhogy, ahogy ugye oda megy. Hát igazolást kellett hozni, ugye, hogy az utazás az biztosított, oda is, meg ugye vissza is.
Akkor a oda-vissza repülőjegyet, vagy vonatjegyet, vagy azt, amit igen, előre le kellett
azt szolgálni. Előre, igen, és utána ott be kell majd mutatni ott a megfelelő hatóságnak.
És
ugye itt
milyen további feltételek kellene?
Ugye a másik pedig, hogy a szállást is ugye igazolni kellett valahogy. Na most én akkor ugye azt csináltam, hogy foglaltam szállást legalább az első éjszakára, és akkor ugye azt adtam be akkor igazolásul, hogy igen, nekem ott adott
azt
a
szállásom. Be lehet adni igazolásul, hogy neked rokonod van kint és nálalak?
Hát elvileg lehetne. Ha én mondom azt, akkor nem, de akkor ugye tőle kellene valami levél, na de akkor az milyen formátumú legyen meg. Szóval az macerás. Ezért én inkább azt mondtam, hogy akkor foglalok magamnak egy szállást. Ezen már nem múlik, ugye, mert annyi költsége, meg annyi problémája van az embernek egy ilyen utazása, hogy ezen már igazán nem múlik, tehát igazolni kell akkor a szállást. Tehát egy ilyen internetes foglalással, tehát szólíts valami bonyolult dologról.
Persze, gondolom azt a már ugye kinyomtatod ez nem is kész.
Igen, azt kinyomtattam, és akkor ugye az végül is így rendben volt. Tehát igazolni kellett ugye a kiutazást, és biztosítást kellett kötni. Tehát
milyen biztosítás ez?
Utasbiztosítás, igen. Most arra kell egyedül odafigyelni, hogy nem mindegyik biztosító jó nekik. Megvan, hogy ők kikkel vannak olyan viszonyban, és melyik biztosító cégtől várják kell, hogy legyen biztosítás. Most nem is akarok konkrét biztosítót mondani.
Nem is kell.
De egyébként a követség honlapján ez nyilvános információ. Tehát ott föl van
akkor a vízumot is magáról a követségről kéred.
Na, és ez volt egy nagyon érdekes dolog, ami egyébként tett egy csavart ebbe az adminisztrációba, ugyanis én talán néztem ennek. Meg előzőleg voltam is benne érdeklődni, és visztem az összes papírt. Na, tessék, ugye ezt kértétek. Magyarul nem nagyon beszéltek, úgyhogy orosz tudásomat kellett ott latba vetnem, mert semmilyen más nyelven nem hajlandók ott beszélni a követségen. Egy érdekes dolog, de hát ugye így van. Na mindegy, ami ilyen adminisztrációhoz kell, én olyan szinten azért beszélek oroszul. Azt mondták, ez így nem jó, mert hogy ez így nem hiteles. Kérdeztem, itt van, hogy vezető hitelesebbet nem tudok, itt van a számla, mindent, hogy befizette, azt mondta, ez így nem jó. És akkor le is húzta előttem a rolót az illetékes ügyintéző hölgy, és akkor próbáltam ott akkor másiktól érdeklődni, hogy na hát akkor hogy is működik ez, és akkor mondták, hogy hát az a baj, hogy ez ugye így nem hiteles, hanem el kell menni itt az orosz kulturális központba, és ott van nekik egy utazási irodájuk, és nekik kell kiadniuk egy levelet, hogy az én papíraim hitelesek.
Hát igen. Erről az orosz írók rendszeresen írtak hosszú regényeket, orosz regényeket, gondoljunk csak a Csinovnyik halála című híre. Igen. De akkor ez most sincs másképp.
Igen, ez így van. Tehát a vízum az kb. 8-10 ezer forintba kerülne, de még 10, hogy lehitelesítsék az én papíraimat. Tehát én 20 ezer forintot fizettem végül is azért, hogy meglegyem.
És ez egyszerű turista vízum.
Igen, tehát itt egy turista, nem is tudom hány, tehát egyszer egy adott határidőre szólt. Már nem is
adott időtartamra szólt?
Adott időtartamra szólt, igen, hogy meddig vehetem én ezt igénybe. Tehát szó sincs ilyenről, hogy én akkor ezzel ott tovább tartózkodhattam volna akármilyen más célból. Egyszerű turista vízum az, hogy kivegyek egy pár hétre, illetve hát én ugye annyit se voltam ott. Végül is, hát hogyha valaki munkavállalási célra megy ki, akkor meg ez nyilván jóval
bonyolultabb. Jóval bonyolultabb, igen.
Én is, illetve élt kint egy ismerősöm, és ő mondta, hogy milyen procedúrákon kellett átesni. Szóval ez volt a cél végül is, ugye az ember így tűzi ki, hogy legyen vízum, akkor tulajdonképpen a többi papír az úgyis előkövetelmény lesz.
Így van, így van. Kell ilyen papír, hogy büntetlen előélet, vagy jövedelemigazolás, bankszámla kivonat, vagy konkrétan ezek?
Nem emlékszem, hogy ilyet kértek volna. Nem, ez volt nekik a lényeg, hogy én ugye milyen céllal megyek oda, tehát ugye ezt kellett igazolni, és az ott tartózkodásom feltételei azok adottak. Erről volt szó itt tulajdonképpen.
Értem. Beszéljünk magáról az utazásról és az úti költségekről. Mennyi most Oroszországba egy oda-vissza út repülővel? Hát, vegyük csak Moszkvát.
Na most közvetlen repülőt azt nem olyan egyszerű találni.
Akkor nincs tehát annyi, mint mondjuk itt a fapados járatok vannak Nyugat-Európa felé.
Van közvetlen járat is, de az igen drága. Tehát én így kijevi átszállással találtam egy olcsóbb opciót, és úgy tudtam oda-vissza 50 ezer forintból megoldani. Tehát ez volt az olcsó opció.
Ezt egyébként én is hallottam, hogy ha valaki Oroszországba utazik, akkor sokkal egyszerűbb megvenni a határiga jegyet, ott átmenni a határon egy egyszerű 10 kilométeres jeggyel, és ott már odakint megvenni a távolsági jegyet. Körülbelül a felébe kerül, vagy harmadába. Most lehet hülyeséget mondtam, de jóval olcsóbb, mintha te itt veszed meg a közvetlen jegyet akárhová.
Hát igen, csak ugye amikor az ember ekkora viszonylatban ugye utazik, meg ugye ennyire bizonytalan, hogy mi várja ott, meg ugye mi lesz ott, akkor az ember nem biztos, hogy akar kockáztatni. Adott esetben, hogyha rosszul sülnek el a dolgok, elkeveredik az ember, akkor lehet, hogy drágábban jön ki, mint ugye egyébként.
Hogyne, persze.
Akkor arról volt szó, hogy biztonság, vagy ugye arról, hogy spóroljunk, akkor inkább a biztonságosabb megoldást választottam. Amikor már kint vagyok, akkor tudtam, hogy ott végül is nekem már vannak ismerőseim, tehát nagyon elveszni nem tudok.
Értem. És gondolom akkor Kijevbe mentek ki repülővel, és onnan Moszkvába.
Így van, de hát ott egyből várta az átszálló gép, tehát igazából egy ukrán légitársaság bonyolította ezt az utat, tehát semmi macera nem volt igazából. És
mondjuk ilyen vámulás, vagy a határon se szívóztak semmit?
Nem, kipakoltattak volna meg motozás, szóval ilyesmi nem volt.
Ezt csak azért kérdezem, mert akik Szabolcs-Szatmárba laknak, vagy Borsodba, és ne adj Isten kijárnak Ukrajnába akár tankolni, akár vásárolni, akár rokonokhoz. Nagyon sokszor tapasztaljuk azt a határátkelő helyeken, azon a néhány határátkelő helyen. Vannak ilyen írott és íratlan szabályok, amiket hát illik betartani. Az egyik ilyen íratlan szabály, állsz a senki földjén, úgymond, a két ezek között, akkor a katonának, aki ott jön, adni kell 100 forintot. Illetve most már egy 200-at, meg 200-as a legnagyobb érme. De annak papírpénzt nem kell adni, csak érmét. Utána az útlevélbe bele kell tenni minimum egy 500-as, de inkább egy 1000-est, illetve az autó műszakiába a vámtisztnek szintén egy 500-ast. És hogyha ugyanazon a határátkelőn jössz vissza, ahol kimentél, akkor ezt a procedúrát visszafelé nem kell megcsinálni. De én is, mikor legutoljára kim voltam, elkövettem azt a hibát, hogy rövidebb úton akartam jönni, és visszafele megint lerángattak.
Na most éppen ezért van az, hogy én inkább tömegközlekedéssel utazok. Tehát a tömegközlekedésnél ez így nem nagyon tud előfordulni. Nyilván, ha autóval megy az ember, akkor ahány határ, ugye, ott előfordulhatnak ilyen dolgok.
És a közlekedés az milyen arra felé? Gondoljunk csak a BKV-ra, meg ami itt Magyarországon, a MÁV környékén, nem nagyon örülünk neki. Odakint ez mennyire jobb vagy rosszabb?
Odakint még jóval szervezetlenebb, mint a miénk. Tehát mi azt gondoljuk a saját tömegközlekedésünkről, hogy mennyire szervezetlen, de kint még inkább, tehát ott nincs is ilyen egységes busz társaság, tehát ilyen kis magáncégek fuvaroznak így úgy, meg az ember, ha tud, akkor ugye stopolhat.
És föl is veszik a stopost?
Föl is veszik, hogy ott is megvan ugye a szokás, hogy kell viselkedni a stopostnak is. Ott esetben természetesen valamivel támogatnia kell a sofőrt, ugye beszáll a benzinköltségbe, de természetesen igen. Én is nagyon sokszor utaztam így, például Ukrajnában is, stoppal, Erdélyben is utaztam így egyébként. Igen. De ez Oroszországban is ugyanígy működik. Meg ott a busznál is, tehát ott nincs ilyen, hogy megálló meg valami. Az ember odaáll az út szélre, int, és megáll a busz. Bármikor lehet szólni, hogy én itt most le akarok szállni, és akkor kész. Vannak persze megállók, meg rendes nagy pályaudvarok is, de nem annyira ragaszkodnak itt ezekhez a dolgokhoz.
Akkor valamivel rugalmasabbak, ha úgy veszünk.
Igen, igen, igen. Számla, meg blokk, meg ilyesmik azok nem kellenek.
Így van. Most elmenjünk egy kis zeneszünetre, és nem sokára folytatjuk.
Viszi messze a fellegeket, felette lángol az ég. Nyújtsd ide, édes, a kis kezedet, ki tudja, látlak-e még? Ki tudja, ölele a két karom? Ki tudja, csókol-e szád galambom? Ki tudja, mely napon, mely hajnalon indul a század tovább? Hadd tovább! Ki tudja, ölele a két karom, ki tudja, csókol-e szád a lambom, ki tudja, mely napon, mely hajnalon indul a század tovább. Bármerre járok a csillagos ég, nevetve tekint le rám. Bármerre járok a föld kerekén, mindenütt te nézel rám. Járhatok síkon vagy a hegyek tetején, sűvíthet száz hivatargalambom. Szívem meg te vagy az örök remény, te hozzád száll ez a dal. Járhatok síkon vagy a hegyek tetején, sűvíthet száz zivatargalambom. Szívemnek te vagy az örök remény, te hozzád száll ez a dal.
Lángom az ég, dújtsd ide édes a kis kezedet, ki tudja, látnak-e még, ki tudja, ölele a két karom, ki tudja, csókol-e szándalambom, ki tudja, mely napon, mely hajnalon, indul a század tovább, ki tudja, ölele a két karom, ki tudja, csókol-e szándalambom, ki tudja, mely napon, mely hajnalon, indul a század tovább. Bármerre járok a csillagos ég, nevetve tekint le rám, bármerre járok a föld terekén, mindenütt te nézel rám. Járhatok síkon vagy a hegyek tetején, sűríthet száz zivatardalambom, szívemnek te vagy az örök remény, te hozzád száll ez a dal. Járhatok síkon vagy a hegyek tetején, sűríthet száz zivatardalambom, szívemnek te vagy az örök remény, te hozzád száll ez a dal.
Vissza is tértünk. Nagyjából azt át is beszéltük, hogy hogy jutottál el Moszkvába, de onnan hogy jutottál le Rutkinóba?
Ilyenkor az embernek voronyest kell belőni, mert ugye az, ahova ilyenkor közvetlenül megy bármiféle járat is. Lehet menni vonattal is, meg lehet menni ugye autóbusszal is. Nem is tudom, mennyi volt ez pontosan, egy jó 1000 kilométer még onnan.
Hát körülbelül, mint ide belga vagy a holland határ.
Igen, tehát nem volt közel. Mondom, a vonatút az olyan 11-13 óra, attól függ, hogy gyorsan vagy lassabban megy az ember. Busszal meg lehet csinálni 8-9 óra alatt.
Érdekes, ez azt hinni az ember, hogy vonat az gyorsabb, mint a busz.
Igen, én is nem azt gondolnám, de hát nem, pont, hogy a vonat az, ami ugye sok helyen megáll, ez meg ugye Voronyezsig alig-alig áll néhány helyen, úgyhogy busszal mentem én is, megint a klasszikus történet, hogy éjszaka utaztam, tehát ugye este felszálltam, aztán reggel ugye másik városba ébredtem.
Pedig lehet volna látni való, gondolom, nappal is.
Hát az biztos, csak ugye akkor az éjszakát töltöm, akkor inkább, igen, ha választani, igen, lehet, akkor inkább ugye ott akartam ébren lenni.
Értem.
Autóbusszal jutottam el akkor Voronyezsig. Jött igazából az utazásnak a nehezebb része, mert ugye onnan nem nagyon lehetett tudni, hogy ugye pontosan hova is megyek. Nem lehetett pontosan tudni, hogy hol van ez a temető. Én előzőleg sok helyről érdeklődtem, Doni bajtársak szövetségével is fölvettem a kapcsolatot, illetve amikor ugye híre ment, hogy én készülök erre az útra, akkor igazából ők kerestek meg engem. Hát majdnem inkább lebeszélni próbáltak róla, hogy hát egyedül ott, hát még a környékre se jutok el, de ők se tudtak pontos felvilágosítást adni, hogy hol van ez a temető.
Pedig gondolom, ők már voltak ott legalább egyszer korábban.
Nem, ő pont azt mondta, hogy ők szeretnének menni. Tehát ezek a Doni bajtársak nem úgy Doni bajtársak, hogy ők kint voltak, hanem úgy, hogy ők a leszármazottai vagy rokonai.
Aha, értem.
A hősöknek, mert hát sajnos ugye most már nincsenek olyan, igen, olyan sokan, és hát olyan egészségi állapotban, hogy ők
ilyesmiben
nagyon aktívan benne tudjanak lenni. Szóval senki nem tudott nekem részletes felvilágosítást adni, akkor próbálkoztam az interneten, hogy majd térképek vagy valamit, de mondom, még a Google Maps se adott ki kellő részletességű térképet pont arról a részről. Ugye az mindig egy differenciál, tehát olyan belvárosok azok nagyon részletes, de ilyen vidéki helyek egyáltalán nem lehetett kivenni, hogy mi van ott.
Igen, mert ez nem a város közepén van, hanem valahol ott a prérin kint.
Igen, igen, de ott még a falvakról sincsen ott részletes térkép. Még Voronyezs belvárosáról igen, de úgy egyébként nem. Úgyhogy igazából nem tudtam, hogy pontosan hova megyek. Tehát amikor ott voltam Voronyezsbe, akkor ugye azt néztem, hogy hát igen, valahogy Rutkinó felé, és akkor hát valahogy oda jutni, és akkor majd utána meglátja az ember, hogy. És hát végül is a helyiek segítségével akkor megtaláltam azt az adott buszpályaudvart, ahol el tudtam indulni.
Mert ugye a megfelelő busz indult.
Igen, bizony, mert ugye ez a Voronyezs ugye egy nagyváros. Nem is tudom, hány százezeren laknak ott. Tehát itt egy nagyvárosról van szó, és ugye nem csak egy pályaudvar van. És hát véletlenül is a központi pályaudvarról indult, hanem az egyik külvárosiról.
Hogy néz ki ez a temető napjainkban? Egyáltalán van-e ott nyitva tartás, vagy ilyesmi?
Ez egy nagyon nagy kérdés volt, mert azt gondolná az ember, hát, hogyha van ilyen, hogy nyitva tartás, vagy ilyesmi, akkor ugye erről kér, hogy legyen valamilyen információ. Én előzetesen semmilyet nem találtam róla. Se a Honvédelmi Minisztérium, se a Hadtörténeti Múzeum, semmelyik egyéb hivatalos intézmény személynek a honlapján, úgyhogy tartottam tőle, hogy nem lesz ilyen, és hát sajnos ez a gyanú ez be is igazolódott akkor, amikor kiértem oda, végül is megérkeztem a temetőhöz. Tehát egyáltalán semmilyen nyitvatartás nem volt kit, semmilyen elérhetőségek, hogy kit kell megkeresni, hogyha be akarna oda menni az ember. Úgyhogy ott nem csak a temető van, tehát ott ugye a sírok, illetve hát konkrét sírok ugye nincsenek igazából, csak ilyen emléktáblák. De ugye nem csak ez a rész van, hanem itt mellette van egy ilyen kisebb épület, aminek elvileg egy ilyen múzeumnak kellene lennie, de amikor én ott jártam, akkor nem volt benne konkrétan semmi. Már akkor éppen úgy nézett ki, hogy vagy átépítés, vagy még nem is fejezték be azt a részt. Lehetséges egyébként, hogy most már van, mert én készítettem ugye egy honlapot ezzel a témával kapcsolatban, amit később említeni is fogunk. Ennek van egy ilyen vendégkönyv része, és többen írtak ott nekem, és mondták, hogy azóta ők voltak már kint. Volt, aki úgy tudott oda kimenni, oda be tudott menni ebbe a múzeumi részbe. Valakit meg tudtak ott keresni, mert egy ilyen szervezett utazás volt, szoktak ilyen utazási irodák is szervezni oda, és amikor ők voltak kint, akkor már ott volt ilyen berendezett kis múzeum is. Főleg fényképek meg ilyen dokumentumok, azok voltak ott kiállítva.
Értem.
Tehát sajnos erre nincsen információm, hogy egyértelműen, hogy most kit kell megkeresni, vagy ugye mikor tud ugye oda menni a.
És akkor a helyszínen se sikerült valamit megtudni erről?
Én nekem ott egyáltalán nem sikerült megtudnom, tehát én bementem gyakorlatilag, mivel hogy le volt zárva, ugye előről, meg vastag, magas kerítés volt ott körbe, hátul volt egy olyan rész, ahol alacsonyabb volt a fal, és be lehetett mászni.
Értem. Tehát, ez mondjuk elég szomorú valahol.
Igen, most ez nem tudom, hogy a szervezetlenség miatt van, vagy pedig egyszerűen akkor tényleg éppen átépítés volt. Mert mondom, ott konkrétan ott ilyen betonkeverő, meg ilyen munkás kesztyűk voltak ott a földön lerakva.
Igen, akkor valószínű foglalkoznak vele, csak...
Még nem készült el, de igazán valami információ az lehetett volna ott tényleg, hogy kit lehet megkeresni. Én így jártam. Valószínűleg ott ilyen állandó nyitvatartás nincsen.
Hogyha nincs is ott senki, mondjuk egy ember, aki nyitja, bezárja a kaput, azok lehet.
Igen, valószínűleg van is, tehát azóta valószínűleg van is.
Tudhatunk-e bővebbet erről a temetőről, hogy kik, hányan, honnan nyugszanak ott, illetve ha nem is ott vannak elhantolva, hol találhatnánk meg a sírjukat? Egyáltalán mi alapján lett összegyűjtve az ottani regiszter?
Igen, na most, hogyha az ember elmegy ott a Dókanyarnak környékére, akkor a gyakorlatilag ott úton útvélen mindenféle temetők, meg ilyen kóbor sírok találhatók. Hát ugye ott nyilván nem csak magyarok haltak meg, hanem hát nagyon sokan a másik oldalról is. Tehát rengeteg temető van, de valóban vannak konkrétan olyan temetők, akik kifejezetten az elesett, illetve az eltűnt magyar katonáknak akartak ott emléket állítani. Kettő ilyen nagy temető van, az egyik ez a boldirevkai temető, ezt hívják úgy, az első magyar központi temető, ez volt a régebbi. Ilyen 8-9 ezer katona honvéd nyugszik, és a második, amit később állítottak föl, ez a rutkirói temető, ahova végül is én is mentem. Ja, azért esett egyébként erre a választás, mert ez volt a legnagyobb, és ugye én nem tudtam, hogy hol keressem nagybátyámnak az emlékét, és akkor ugye hát a legnagyobb esélyem az volt, hogy hát akkor ide megyek.
Értem.
Először. Körülbelül 20-30 ezer honvéd nyugszik, de nem csak őnekik állít ez emléket, hanem ott ugye ilyen emléktáblák vannak elhelyezve, rengeteg, nem is tudom hány más honvédeknek a neveit is, akik máshol estek el, vagy konkrétan eltűntek, ő neveiket is fölvésték oda, tehát ott nem is tudom mennyi lehet most, mert folyamatos zajlanak ezek a föltárások, és olyan 60-70 ezer név lehet ott összesen most ezeken a mármánytáblák.
Akkor így befejezésként beszélhetnénk egy pár szót nagybátyáról, akit végül is kerestél és megtaláltál. Az ő életéről mit lehet tudni, ami végül is ide vezetett a Dónkanyarba?
Igen. Na most éppen ezért, hogy ugye róla is tudjuk ejteni egy pár szót, hoztam neked ezt a fényképet. Szerencsére itt el is láttak miket, ugye itt különböző információkkal, hogy ő például 1920. október 22-én született. Ugye ebből is látszik, hogy ugye ő ugye 42. augusztus 30-án halt meg, tehát őnek is sajnos nem volt túl hosszú élettörténete. Tehát gyakorlatilag rögtön ugye az iskola után nem sokkal, ugye akkor sorállományba került, és akkor őt ki is vitték akkor a frontra egyből.
Értem. Milyen iskolát végzett, vagy milyen előmenetele volt gyerekként, vagy fiatalként, mielőtt sorállományú katona lett belőle?
Neki igazából semmilyen különösebb előmenetele nem volt. Ő gyakorlatilag elvégezte az iskolát, akkor bekerült a honvédségbe, ugye besorozták, kivitték egyből a frontra. Őnek is semmilyen ilyen egyéb harci tapasztalata nem volt, tehát hogy itt-ott ugye bevetették volna.
Azt tudjuk, hogy milyen fegyvernemnél szolgált?
Egyszerű gyalogos katona volt, tehát így is szerepel egyébként csak a...
És az, hogy melyik alakulatnál és milyen rangban, az megvan?
Sajnos nincsen erre vonatkozóan több információ. Én is próbáltam itt utánézni, hogy ott milyen ilyen alakulatok voltak, de ahogy én ott néztem, akkor utána már nem is volt ennek olyan nagyon nagy jelentősége.
Há, igen, az összeomlás után ott nagy káosz keletkezett, és mondjuk a temetkezésekben szerintem a mai napig is elég nagy a káosz. Igen. De mit mondottad, ott lassan mégiscsak a helyükre kerülnek a dolgok.
Igen, igen, ott elég jól haladnak a feltárások. Na most az volt a nehéz eset ugye a nagybátyámmal kapcsolatban, hogy őt nem elesetként tartották nyilván, meg tartják nyilván a mai napig, hanem eltűntként. Ugyanis az ő egyik bajtársa, aki ott mellette vonult, mondta, hogy őt egy gránáttalálat érte ugye őket, és akkor tűnt el. És hát közvetlen mellettük csapódott be sajnos ez a gránát, és hát őt nem is sikerült utána azonosítani ténylegesen. Éppen ezért őt eltűntként tartják nyilván. Tehát ezért volt igazából az lehetetlen, hogy megtaláljam az ő sírját, mert hát neki konkrétan ilyen nem volt. És ő tulajdonképpen már ugye 42. augusztus 30-án elesett.
Akkor még a nyári harcokban.
Bizony, tehát ő már nem is érte meg. Hát sajnos vagy hál' Istennek a katasztrófát, ugye, amikor...
Az utolsó tartózkodási helyét ezt ismered? Hogy...
Igen, ő a hídfő harcokban vett részt ott.
És melyik? Három nagy hídfő volt.
Uri volt, meg ugye a másik, ez a Korotjak.
Korotjak, igen.
Tehát ezekben a harcokban vett részt ott Urivnél és Korotjaknál, és hát ott az egyik alkalommal érte sajnos őket ez a gránáttámadás is.
Értem. Hát az ottani harcok hevességéről már egy előző adásban igen részletesen beszéltünk. Igen. Meg az egész Donkanyar Doni szerepvállalásáról a Magyar Királyi Honvédségnek. Így annyi kérdésem van még így utoljára, hogy tervezel-e még hasonló utakat esetleg Oroszországba, esetleg Kárpátaljára, vagy mondjuk a Árpád vonal erődítéseihez, ahol ilyen jellegű harcok voltak?
Nyilván ez a vonal is lesz, mert sok minden más is érdekel engem így az utazás terén, de ami ilyen jellegű lesz, az egészen biztos, hogy megyek végig vissza. Már csak ugye a családi vonatkozások miatt, nem is ugye az elhunytak, hanem ugye nekem még több élő rokonom van Ukrajnában és Oroszországban. Tehát éppen ezért én mindenféleképpen ki akarok menni még Ukrajnába, hát főleg ugye Kárpátaljára és a Donkanyarba is mindenféleképpen. Esetleg most már nem egyedül, hanem esetleg a család többi tagjával is, akiknek szintén fontosak ezek a dolgok. Mert Kárpátalján is vannak családi sírok, és hát ugye a Donkanyarban is, ugye ott a nagybátyám.
Értem. Magát azt az állásrendszert, aminek a nyomai egyébként a mai napig megtalálhatóak, megnézted?
Nem, sajnos nem volt alkalmam, hogy ott jóval több időt töltsek. Mindenféleképpen, hogyha legközelebb kivegyek, akkor egy ilyen komolyabb körutat szeretnék ott csinálni. Tehát nekem ott tényleg csak arra jutott időm, hogy megnézzem. Egyáltalán megkeresem a temetőt, mert mondom, ezt se lehetett belülni, hogy egyáltalán mennyi ideig tartasz megtalálni, igen, ugye, igen, hol lesz igen. Ez, meg ott az, hogy ott a többi egyéb érdekes helyhez képest, ugye az milyen viszonylatban van. Úgyhogy én nagyon, nagyon elégedett voltam, hogy egyáltalán ezt a célt sikerült elérni, és végül is ugye a nagybátyám legalább a nevét megtalálni. Ugye
akkor a nevét azt megtaláltad.
Igen, igen, de sajnos erre nem volt alkalmam, de mindenféleképpen, tehát legközelebb, hogyha kimegyek, akkor egy komolyabb körutat szeretnék tényleg megnézni. Nézni a csatáknak a színtereit, ahol történt, mert valóban értem. Ezeket nem láttam.
A hazautazásod az hogy zajlott, milyen szempontból?
Az a hazautazásom az már könnyű volt. Tehát ott már igazából ismertem az útvonalat, tudtam, hogy melyik buszokra, meg hova kell felszállni, és hát ugye akkor nem is egyből jöttem én haza, hanem igen? Ugye akkor Belgorodba mentem a nagynénémhez. Ő ugye igazából ő náluk.
Az onnan milyen messze akkor. Van Voronyestől?
Hát egy 200-300 kilométer körülbelül, közel. Ugye az ottani viszonylatban ez közelnek számít. Úgyhogy.
Értem.
Na most igazából ennek az utazásnak, amit én ugye tettem ebbe a Donkanyarba, ugye azért volt szerintem jelentősége, mert előtte senki sem dokumentálta ezt le, hogy lehet oda eljutni, hol van pontosan a temető, és pontosan mi található ott. Én amikor ugye kikészültem ugye erre az utazásra, akkor rengeteg honlapot, meg rengeteg információs forrást kellett megnéznem, ahhoz, hogy egyáltalán annyi információt találhassak, hogy valahogy elindulhassak legalább abba az irányba. De az, hogy pontosan hogy jut oda az ember, pontosan mi található, ott fényképekkel, leírásokkal. Ilyen nem volt. Igazából ezért szerintem jelentősége ennek az utazásnak. Tehát én nem csak azt csináltam, hogy kimentem, meg ugye vittem virág, kosarat, meg ugye gyertyát a nagybátyám emléktáblájához, hanem igazából ezért volt ez érdekes, mert én mindent ledokumentáltam ezen a honlapon. Pontosan, hogy jutottam ki, milyen előkészületekre volt szükség, meg vízum, meg mi mennyibe került, honnan lehet információkat összeszedni, tehát rengeteg linket is összegyűjtöttem a honlapra. Igen, ezeket az információkat én összeszedtem. Mi az, ami megtalálható ott abban a temetőben, ott meg hogy lehet bemenni, ha esetleg az ember úgy jut oda, mint én, hogy semmiféle nyitvatartás, akkor hogy lehet mégis bemenni, mert én is végül is mégis ugye azért csak bementem, pedig ugye magas volt a kerítés.
Hát, hogyha már ilyen messzire jöttél, akkor csak bemész.
Hát persze, akkor ott volt az ember, most már az a rács az nem meg, de hátul szépen ugye bele lehetett mászni. Illetve a honlaphoz tartozik még egy ilyen vendégkönyv rész, és hála Istennek nagyon sokan eljutottak erre a honlapra, úgyhogy a vendégkönyvi bejegyzéseket is érdemes átnézni.
A honlapot egyébként majd a műsor ajánlóban megtalálhatják a kedves hallgatók. Én neked megköszönöm a műsorba való részvételt, és még egy utolsó kérdés, mennyibe került ez így cakompak mindenestül oda-vissza?
Körülbelül 100-120 között, ha így belegondolok.
Szállással, élelmezéssel, utazással, vízummal, mindennel együtt.
Igen, minden együtt körülbelül 100-120 ezer forint, igen. Ennyire jött ki. Hát ugye a nagyobb tétel ugye a repülőjegy, az egyből ugye 50 ezer, vízumügyintézés az ugye 20 ezer, és igazából, hogyha ott van az ember, akkor a helyi közlekedés van, az élelem és a szállás. De mondom, az nekem sokszor adott volt eleve, mert vagy éjszaka utaztam, vagy ugye rokonnál tudtam ugye én ott éjszakázni, tehát az igazából nem volt nagy költség. 100-120 ezer forint, hát ennyibe kerül.
Értem. Ajánljuk kedves hallgatóinknak, hogyha vállalkozó szelleműek, vagy azokat a helyszíneket, ahol ilyen érdekes hadtörténelmi események zajlottak. A műsor letölthető a letöltések rovatban, ugyanitt meg is hallgatható, illetve ismétlések formájában a műsorújságban írottak szerint szintén meghallgatható. A jövő heti és a legközelebbi viszonthallásra.
Viszonthallásra.
Tízezrek vesztek a csatamezőn. A halott katonák immár felköltöztek a csillagok közé. Ott állnak most, dicső őseik közt, Hunnia égi seregében. És ha eljön a nap, mikor megmérettetik majd hit és erény, visszatérnek újra, Isten lángoló kardjaként.
Hol van hazám, hol zült az én anyám? Föld miért a vére mondanám? Sújtson tégyen vihar, légy jó, légy hű magyar.
Magyar Szent Koronára, hogy az ellenséggel soha a legkisebb egyetértésben nem bocsátkozom. Magamat mindig a hadi törvények szerint derék harcoshoz illő módon viseltetem. És így becsülettel élek és halok. Isten engem úgy segéljen!
Hol van hazám, hol zült az én anyám, a föld miért? A vére mondanám, sújtson tévjen vihar, légy jó, légy hű magyar. A harc mezőn lesz majd a végzetem. Sújtson tévjen vihar, légy jó, légy hű magyar. Oh,
www.szentkoronaradio.com. A tiszta magyar hang.